Tompa Andrea, a Hóhérháza. Macskák. Elt és elt a macskák iránti szenvedély, mint valami láthatatlan, köldögzsinór kötötte össze. Életre szóló összetartozás, titkos, szinte beteges szövetség, már-már kóros sejtburjánzás, amely egyetlen Josephine nevű sejtből, a Patak utcában a Rio filmszínházban talált kis sötét-szürke macskából indult ki 1938-ban. Amikor egy matiné előadáson Ella a kék szakál 8. felesége című film elején, amikor a férfi főszereplő éppen pizsamát vásárol magának egy áruházban, megkérte a mellette ülő majdani El édesanyjának kezét. Mire ő gondolkodás nélkül összepréselt ajakkal, rajzolni valóan szép profiljának tudatában, mereven előre nézve, határozottan bólintott. De a férfi pizsama filmbeli látványától legalább annyira zavarban volt, mint a lány kéréstől. S a pizsama Gary Cooper, a kék szakállú meg Laci és a két lány kérés a filmen és a moziteremben össze is keveredett benne. Klári aztán kifele menet a mozi kert felőli párnás bőrajtaja mögött, meghallotta a kétségbe esett nyivákolást, és lehajolt a Rio mozi és Josephine Baker nyomán elkeresztelt majdani éneklő Josephine-ért. Az ölébe vette és vitte, csak hogy ne kelljen Lacira néznie, és ez a Josephine aztán elutazott lánykérőbe vásárhelyre, majd Parajdra bemutatkozni a szülőknek, Szovátára egy eljegyzési üdülésre, onnan a tengerre, Konstáncára. Aztán megint haza. Egy évvel később már Oknéri Márén, a Sóbánya irodájában, a mérnök úr asztalán dorombolt egy banklámpa alatt, két mellső lábát maga alá hajlítva. Csicseket csinál, mondta Laci. A macska pedig nagy hasával már alig tudott felugrani, a zöld lámpa alá melegedni. Rövidesen tehát megszületett az első sorozat, amit csak nagy üggyel bajjal sikerült elajándékozni a környékbeli román kollégáknak meg a falusiaknak, akik a macskát haszontalan állatnak tartották. De a következő Oknéli Mári alomból Laci megtartott egy korom fekete kandort, mert a régi házuk az új még nem készült el, tele volt egérrel, és ez a Lajos, pontosabban első Lajos, közvetlenül az ősanyaként tisztelt Josephine alá került fel, a négyrét hajtott, Klári egykori vastag rajzlapján készülő családfára, amelyet Laci 1960. februárjában készített, Lilike 18. születésnapjára. Lányára, a macskák unokáira, a családfák iránti rajongást örökítve, az akkori Mercedes és negyedik Samuka felmenőinek pontos eredetével. Hogy tudjuk, honnan származunk, mondta Laci, és átnyújtotta az alkotást az egyenes ági leszármazottakkal és az oldalról érkezettekkel, akik a háztetőn át, a padláson keresztül, a spájzajton vágott macskajukon, egy szép nap reggelén nyávogva megjelentek, mint jövendőbeli feleségek és férjek. És a macskák igazságos államában már is egyenlő jogokat szereztek, hogy sűrű egymás után van nemzék, egyszínű, csíkos, foltos, pettyes, sőt a nemesi leszármazás szabályainak ellentmondva egyenesen fajtiszta utódaikat. Vagy egyszerűen csak besétáltak az udvar felől a nyitott konyha ajtón, és elnyújtott miákolással bejelentették, hogy megjöttek és éhesek. Onnantól mindannyian a családhoz tartoztak. Felkerültek Laci apró, dőltbetűs genealógiájára. Klári meg nem győzte széthordani a kismacskákat, de Laci éber szemmel vigyázott arra, hogy a láng ne aludjon ki. A szép vagy ők nagymama Josephine utóda, különösen ha tiszta szürke, úgynevezett kék szürke volt, amely nevet azért kapta, mert a rövid, tömött, acélszürke szőr alatt a bőr kékes árnyalatónak tűnt, és a szeme zölden villogott, mint a nagy ősé. Egy ilyen utód mindig maradjon a házban. A kék szürkéket aztán Laci és Lili úgy tisztelte, mint egy felsőbbrendű lényt. Egyiptomi istenséget, kékvérű arisztokratát, akinek külön finomság járt. Csirkemáj vagy szív, rákcsálni való zúza, vagy egyenesen Laci kedvence a püspök falat. A vetett ágyból sem verték ki őket, A bútordarabnyi, meleg tetejű, lámpás Philips rádión is összecsombolyodhattak délutánonként szundítani, melegedni. Lett is ilyen nevű cica, Csombi gyökkönt, mondta ilyenkor Laci a macska szakszót, és hosszan bámult a kedvencét. A családfára a nevek alá évszámokat is odaírt, már ha emlékezett rá, de segítségére volt a nagy gyökérfából készült lakkozott doboz, és benne a fényképek hátára írt emlékeztető. Lilike és Samuka, 4 éves, mármint Samuka, Klári Baltival és Szürivel, édesanya Petymeggyel és egy macskával, aki tegnap érkezett, gyerekírással alatta Kormika, édesanya díszmagyarban Árpival az ölében, aki rövidesen tragikusan meghalt, eltaposta egy lovas rendőr, Lili születésnapja, a vendégek kezében Szüri és az 5 kismacskája. Elajándékoztuk Gizi néni, édesanya, Janó és a Dési tejgyár éjjeli őre, valamint egy kereszt. Laci és Lilike Anankitával, a képet Klári készítette, Laci féltett, folyt lendarével. De Anankita bemozdult, és a fényképen úgy nézett ki, mintha 2 feje lenne. Végül pedig a legutolsó fénykép 59 karácsonyáról. Kis karácsonyfa a hóban fekete díszekkel, amikor Laci és Lili közös ajándékot készített a piszukáknak, Samukának és Mercikének, ennek a beste bolondrának, aki minden évben 2-szer lebubázik nekünk, mondta büszkén Laci, aki a szavakat a román sóvidékről hozta magával, a nagy román színésznő Lucia Sturza Bulandra nevéből. 1959 kemény decemberében Laci és Lili egy igazi macska karácsonyfát készített, léptel és májjal feldíszítve. Az ínyenségeket cérnával kötötték fel a fára. Összemángáltátok az egész előszobát, dohogott Klári, na most mossátok is fel. És meglepetésként a bejárati ajtóval szemben helyezték el, a grubban. De mire Samu és Merci este megjelent, a lép csontá fagyott. És Krisztus születését a macskák másnap sem voltak hajlandók megünnepelni. Még szenteste elmenekültek, amikor Laci, Klári és Lili gyújtogatni kezdte a fát meg a csillagszórókat. 2 napig elő sem kerültek, csak 3. nap, amikor a háziak elmentek Gizi néniékhez látogatóba. Körbeszaglázták a benti fát, alulról pofozni kezdték a gömböket meg a habcsók karikákat. Aztán le akarták rángatni az angyalhajakat, amikor a plafonig érő fa nagy robajjal oldalra dőlt. De a kis lépes fenyőfa még 2 napig büdösödött érintetlenül az előszobában. Meg se bűzölték a fátokat, mondta elégedetten Klári, és leszette róla ezt a disznóságot, amit csináltatok, ennyi lépet elprédálni, a fát megeltüzelte. De Izabella meg Ludmilla és a lassan cseperedő unokák korában, akik szerették a macskákat gyámbászni, már ritkaságnak számított a lép. Laci külön kapcsolatokat épített a vendéglősökkel, konyhásokkal, mosogató és felszolgálónőkkel, hogy a macskákat és később a Janótól maradt kutyát etetni tudja. Szappant harisnyát vitt nekik, amit Lili szerzett, de az ő pozíciójában mégsem házalhatott vendéglőkben a csupokjaival. Fél üveg pálinkát, egy kosár besztercei szilvát vagy medgyet a Kánya főúti kertből, amiért Klári haragudott. Bezzeg a fosóka szilvát hazahozod, az bezzeg nem kell a román cácáidnak, jegyezte meg. És a szomszédok is mondogatták, hogy minek kell ilyenkor macskákat tartani. De Lili és Laci most is egymás szövetségesei maradtak. Lili szerezte az ismerősöket és az úgynevezett ajándékokat, amelyek szabályos csereáruként szolgáltak. Az addigra már nyugdíjas Laci pedig minden másod-harmadnap felült az ócskanői bicikliére, és elindult körútjára, a főtérre, aztán a negyedekbe. A vendéglők olcsó étkezdék hátsó bejáratánál, féltett biciklije mellett állva, alázatosan várakozott. Kisebbik unokája gyakran látta a Viktória mozi kijáratával szemközt az étteremnél, de nem szólította meg. Szégyelte a hátsó ajtónál kolduló nagyapját. Laci meg csak várakozott, amíg a konyha Debella úrnői be nem szólították, vagy egyszerűen csak némán kiadták az ismeretlen tartalmú zacskót, és bevették a csereárut. Laci addig egymásba dugott cipkáiból szívta a cigarettát, és mozdulatlanul várt. mint aki tudatában van, bűnös és mára teljesen időszerűtlen, de még most is bénító szenvedélyének a macskák iránt. Tehetetlenül szolgálja saját rajongását, s már maga is úgy gondolta, hogy megérdemli az utcán várakozás megaláztatását. Aztán hajlongva megköszönte az értékes tartalmú zacskót. Halkan elmondta volna, ha értik, Isten fizesse meg, adjon érte 1000 annyit. Aztán meghozta a lépet, tüdőt, csirkeaprólékot, egyszer még békacombot is. Mert mindent elfogadott, ami nyers hús volt, még a fagyút is, amiből nagyanya szürke mosószappan főzött. A szaga utálatos volt. Vagy mindenki nagy örömére velős csontokat kapott, amit az éttermek rendszerint kidobtak, mert a románok nem ismerték. A macskák kedvence ekkoriban már a takım, a csirkefej meg láb volt. Ahogy mondták, kaparó, amit néha egy vagy másfél kilós csomagban lehetett venni. Bár a kaparókért komoly verseny folyt a gyerekek és a macskák közt. A két unoka imádta szopogatni a húslevesben főtt csirkelábat. Csak Klári nem volt hajlandó kaparóból levest főzni, mint ahogy az alig 20 dekás fagyott, érthetetlen módon lilás-kék színben játszó csirkéket sem készítette el, amit néha párban adtak jegyre. A kis véraláfutásos galambokat pétreus fivéreknek nevezte a népnyelv. Két vidám, egészségtől kicsattanó, napbarnított, mára marosi népdalénekes, a curályzene ismert alakjai után, akik mindig vasárnap délben ebédtáj tűntek fel a tévében. Edd meg te a macskáiddal, mondta Klári dühösen, és bevágta a hűtőbe a macskapolcra, a pétreus fivéreket. Egyszer aztán Lili füstölt disznókörömmel próbálkozott, amit Adidasnak gúnyoltak. Mert párban adták, mint a tornacipőt. Leperzselte, megfőzte leves zöldséggel, és kirakta az erkére hűlni. Másnap reggelre szép, rezgő kocsonya lett belőle. A gyerekek mustárra lették, de a macskák a közelébe sem mentek. A szélesfejű, vastag farkú Izabella, a sárga, pettyes tarkateknőc és a kecses Ludmilla estére már keservesen siránkoztak és szemrehányóan szagolgatták üres tányérjukat. Mert bundás barátaink, Josefin és Jucika utódai szemtelenül közönösek maradtak az idővel és a megváltozott szokásokkal szemben. Makacs természetük nem engedte, hogy bármilyen megértést tanúsítsanak a frigider tartalma iránt, és áttérjenek a krumplira, kenyeret rákcsáljanak, vagy spenótot lefetyeljenek, még ha meg is tejfölözték volna nekik. S a két tömbházi lánymacska másnapra titokban lerágta az aszparáguszt. Lili pedig tehetetlenül sikítva fakadt, mert a gyerekei mindent megettek, de a macskákat nem lehetett jobb belátásra bírni. És már nem merte elküldeni a boltba a kisebbik lányt egy utolsó kétségbe esett kísérletre. Kandúr Bandi! Szólt neki olykor énekelve, kérlelően elnyújtva a szóvéget. A lány még kamaszkorában is szenvedélyesen szeretett boltba járni, ami számára felért egy kincskereséssel. Tudott sorban állni és szerezni. Meglepetésekkel hazatérni, tojást felvágottat, vagy egy csomag rózsaszín taneszlis kávékeveréket, vagy legalább friss kenyeret hozott. De Lili már nem akart ekkora terhet mérni a kamasz gyerekére, hanem maga indult a boltba. A kisebbik lány végül csak utána szaladt. Lili megállt a hosszú, sötét, részlegekre osztott, rosszul világított bolt elején a húspultnál, ahol senki sem volt, kicsit várt, aztán megkopogtatta a pultot. Erre megjelent egy férfi, és kérdőn nézett rá, hogy ugyan mit akarhat ott vásárló, ahol nincs áru, mire Lili szigorú mozdulattal rámutatott a pultban lévő egyetlen eladó termékre, a fagyott óceáni halptömbre, amire árat sem írtak, mert a mellette álló kamaszlány emlékezete szerint soha senki nem vett még belőle. És szárazon közölte az eladóval, hogy unkil, 1 kilót. Mire a férfi felemelte a hatalmas bárdot, és lesújtott a tömbre. A halak szétugráltak, mint amikor a friss fogást kiemelik a tengerből, s a hálóból a bárkába borítják a csillogó árut. Ludmi és Bella pedig rávetették magukat a csípős halszagot árasztó, darabokra vágott a sok kibefagyasztástól, minthogy rendszeresen kapcsolták ki az áramot, már romlott heringekre. Amihez aztán külön lapítót és macskahalkést kellett befogni, mert Lili saját macskái, Ludmi és Bella, meg a Lacié, Jucika és Zsiga egyre csak ropogtatták a csirkefejeket meg lábakat, a petreus fivérek liláskék darabjait, végül a 8 lejes átható szagú, sötétvörös leveteresztő halakat. Mert addigra ők, Ludmi, Bella, Jucika és Zsiga lettek a megálmodott mintapolgárok, a legjobb vásárlók, akik pontosan azt vették és ették, amit a boltban adtak, mintha egyenesen nekik tartották volna fenn a város összes húsüzletét. Mert a világ vallotta a két kék szemű, a közös és bűnös macska szenvedélyüket legyőrni képtelen apa és lánya, mindig e puha és önfejű, büszke húsevő népek körül forgott, akiken végül nem fogott ki semmilyen idő. Holopotrida. A táplálkozásról szóló két tudományos munka szinte egy időben jelent meg. Az első a szokásos módon valamennyi újság első oldalán, táblázat formájában. A tudományos táplálkozás követendő elnöki irányelveit tartalmazta az újabb téziseket. A szénhidrátok, fehérjék és keményítők szakszerűen megállapított, vidéktől, természeti környezettől független, a lakosság egészére nézve kötelező teoretikus mennyiségeit. Párhuzamosan azzal, amikor mindezek a szénhidrátok, fehérjék és keményítők egy másik tudományos módszerrel kidolgozott, lakossági nyilvántartáson alapuló jegyrendszerben voltak, ha éppen voltak, kaphatók a lakhely szerint kijelölt körzeti alimentárákban. Egy olyan sokáig ellenzett, végül előjegyzésnek, vagy inkább bérletnek nevezett abonament, mint a ritkán közlekedő trollira, valójában hagyományos jegyrendszer keretében, melyet a Kolozs megyei kereskedelmi igazgatóság vezetője, Tompa István, a lányok nagybátyja 1981 nyarán dolgozott ki, és nyújtott be önkéntesként. Egyelőre egyéni javaslatként és csak tervezetként, racionalizálás címén. Elsősorban azért, hogy az olajért és cukorért egy évtizede tartó kínos és főleg városképromboló sorokat, boltfosztogatásokat és verekedéseket a jegyrendszer segítségével megszüntesse. Azelőtt reggel és délután 4-kor osztottak, amikor kijöttek a gyárból a munkások. Ám a cukor és olaj hiányt akkor már a vaj, a liszt, a hús, a felvágott a tojás és a kenyér meg valamennyi tejtermék is követte. Az összes textiláru, főleg a fehér nemű, férfi és női bugyi, valamint a nájlonharisnya hiányával együtt. Amire végül sohasem sikerült kitalálni az ideális jegyrendszert. Ez viszont a mama érdeme lett volna, az ICSZ textilénkölce minté, az állami ruha és cipőellátó megyei kereskedelmi főosztály főközgazdászáé. Igaz, villanyra és gázra viszont nevetségesen alacsony kvótát vezettek be. Vízre nem, mert külön vízórája a lakásoknak nem volt. Ezért inkább egyszerűen elvették a vizet. Benzinből ekkoriban havi 50 liter járt autónként, éjszakákon keresztül való sorban állással. S az élelmiszerre kidolgozott jegyrendszer valóban, bár először csak kísérleti jelleggel, és némiképp forradalmi illegalitásban Kolozsváron kezdett el működni, így a lakosság személyi nyilvántartás alapján részesülhetett azon szénhidrátokból, fehérjékből és keményítőkből, amelyek mennyisége messze alul maradt a tudományosan és hivatalosan megállapítottaknak. Havi fél liter olaj, fél tábla vaj, 1 kiló cukor, liszt és máléliszt, 7 darab tojás, valamint csirke és 1 kilogrammos disznóhús jegy. A fejlődés azonban lényeges volt. 1944. május 1-én leszállították a zsidók élelmiszer fejadagját. Onnantól kezdve havi 30 dekagram cukor, heti 10 dekagram marha vagy lóhús jár nekik. Sertéshúsban a rendelet értelmében nem részesülhetnek. Tejet és tojást sem kaphatnak, és 1944. május 3-án kijelölik a gettót. Az újság pedig még júniusban is hírt ad arról, hogy milyen színű a zsidó élelmiszerjegy, amikor már nincs zsidó a városban. De az 1981-ben a statisztikai hivatallal közösen létrehozott kolozsvári jegyrendszer rövidesen annyira bevált, hogy fokozatosan az egész országban bevezették, és ezzel részben meg is szűntek a hatalmas cukor és olajsorok. Maradt sorállás a húsért, kenyérért és szokás szerint bármiért, amit osztanak, mondták. C'est de, valaki adja. De leginkább és elsősorban nem adja, hanem exportra küldi. Az önellátó megyék pedig beszolgáltatják a nekik előírt évről évre egyre magasabb kvótát. A maradékot pedig szétoszthatják a lakosságnak. És az újságban megjelent tudományos táblázat ismét csak hallgatással közölt. A táplálkozás tudomány lett. Számok, grammok és kalóriák. Papír és újság. Akár csak a másik, fantasztikus, inkább tudományos fantasztikus munka. Bornemisz Anna szakácskönyve 1680-ból. Amely veszélytelennek ítélt, az előszó szerint hangsúlyozottan a tudományos kutatás és érdeklődés szolgálatában álló, inkább meséskönyvre, mint használati tárgyra emlékeztető receptgyűjtemény, ami úgy csúszott át 1982-ben a cenzúrán, ahogy egy kortárs a mindennapi valósághoz alkalmazkodó, egyszerű szakácskönyv nem tudott volna. Mert az éles szemű cenzor, a Comitétul de Culturas y Educație Socialiste, kulturális és szocialista nevelési bizottság tagja, bármely receptben ironikus célzást fedezett volna fel a jelenre. Ám Bornemisza szakácskönyvét Kesszei János fordította a fejedelem asszony számára német nyelvből, lévén az eredeti Marx rumpolt, ein Nev Kochbuchja. Az a Kesszei, ki második Apafi Mihály titkáraként kezdette Fogarason, végezte Radnóton, ugyanaz évben több munkái között a fordítást. És ez az ártalmatlan szakácskönyv ezt a világos és értelmes tanítást hirdette, bibliai parancsolatot, melyet Kesszei gyermeteg rajzán egy csinos kamasz fiú tábrázoló angyal tartott a kezében, hogy minden mozgó es elő allat, legyen nektek eledeletekre, mely szavakkal az Úr is megáldotta Noét és az ő fiait. És ezt vallotta Lili és a két lány is. Nekik, mint mindenki másnak, volt saját rendszerük. Ha barát jött látogatóba, már pedig gyakran jött, szokásuk volt így dicsekedni vacsora előtt. Vágtunk disznót, majd a hallgatóság csodálkozó tekintete láttán hozzátenni, sündisznót a falhoz, ha-ha-ha. De Bornemisza Anna 1680-ból való szakácskönyvének megjelenése után már a sündisznós vicc szegényesnek és szürkének tűnt. Eltörpült a könyvben foglalt minden mozgó és élő állat lehetőségei mellett, melyből nem is ismertek fel mindent. A disznó továbbra is szent állat maradt, mint hogy a mama soha egyetlen disznóhúsjegyet sem tudott beváltani, mert nem volt ideje órákat sorban állni. A sáfár pedig, kinek mesterségét a tudományos könyv is részletesen taglalja, a hofmesterrel, udvari kapitánnyal, főszakáccsal, pohárnokkal, étekfogóval, innyadóval és Frischneiderrel együtt, külön-külön kaputokban. A sáfárnak szegődött kisebbik lány meg csak a rövid, belátható végű sorokat szerette, amikor a cél egyértelmű volt, és az eredmény biztos. Vagy az egyéb módokon való ügyeskedést, ravasz mutatványt. Például a jegyre adott havi 7 egész tojáson felül megvenni jegyen kívüli sápadsárgájú törötteket, amelyeket az eladó mögött a pulton csak félig látható helyen egy borkánban tároltak. Mintha a törött tojások sorsa még nem dőlt volna el, hogy eladhatóak vagy sem, beleszámítanak az egészekbe, vagy selejtként véletlenszerűen állnak a polcon a vastag, zsíros tetejű regiszteres könyvek mellett, amelyek alapján kiadják a havi élelmiszerkvótát. Vagy tán a törött tojások is ugyanúgy áru szerepét töltik be, mert a törött tojásokra nem volt egyértelmű, racionalizált intézkedés, Megmarad benne a piac kiszámíthatatlan adok-veszekje, az eladó kedvén és a vásárló ügyességén múló szelleme. Mert a törött tyúkmonty, vagy tyúkhaszon, ahogy Kesszei uram fordításában szerepel, kibújt a rendszer szigora alól. És az ügyeskedő sáfárlány, ki mindenben megegyezett a könyvben előírtakkal, dali, víg, dolgos, unalom nélkül való, szép, tiszta és jó erkölcsű volt, a könyv szerint csak egy hibázott, hogy leánynak született. Olykor a negyedik emeleti lakásból nagymama színházi kukkerével kifigyelte a bolt hátsó bejáratához parkoló teherautókat. És a műanyagládák magassága és súlya alapján felbecsülte az érkező árut. Hogy érdemes-e aznap boltba menni, mert friss kenyeret vagy felvágottat hoztak, vagy egyszerűen csak lement és figyelt. Hát ha egyik vagy másik környékbeli boltban történik valami. Ki mit cipel a szatyrában, és honnan jön? Netán véletlenül kitesznek a pultra valami érdekeset. Mondjuk bolgár barackklét. Az idős, fejkendős parasztasszonyok vagy kis szalmakalapos férfiak gyakran kérték meg, hogy vegyen nekik egy 30 dekásra zsugorodott veknit. Még ha nem is volt friss, de akár tegnapit is. Mert falusiaknak a boltokban már nem adhattak el kenyeret. Nekik termelő szövetkezeti alkalmazottaknak, állították a racionalizálók, van búzájuk, földjük persze nem lehetett. És amúgy is a sok kenyeret a malacoknak vásárolják fel, amiket szintén nem volt mivel etetni. Ahogy ők is, amíg megvolt apa két malaca, gyakran bejárták a környékboltjait, és mindenütt vettek egy-egy kenyeret, mert egynél többet nem adtak. De a mama egész nap dolgozott. A vállalatnál, aztán a bíróságon, este pedig otthon tanított. Utána gépelt. Ő nem vásárolt, hanem a nagyobb feladatokat bonyolította. Szerzett, cserélt, megbeszélt kapcsolatokat alakított ki, de legeslegfőképpen kitalált. Pudingokat, felfújtakat, mindenféle rakott és becsinált ételeket, hasékat és pátékat, szép és ígéretes nevű, megismételhetetlen ételek sorát. Mert soha kétszer ugyanazt nem főzte, hanem mint egy konyhai mutatványos, a meglévő alapanyagokból egyszerit rögtönzött. De halálos veszélyességű számát a konyha porondján nem tudta újra bemutatni. Káposztából és prézliből káposzta felfújt lett. Globusz konzervből, amely jelentős szerzés, talán mosógép vagy színes tévé eredményeként hegyekben állt a spájzban, vagy halkonzervből és tejfölből meg mustárból hercsula készült, mert ez volt minden ismeretlen természetű étek keresztneve. Egy gezemice, egy maglavajsz, egy összedikicselt szötymög, ahogy Juci mondta, egy masztika, amiben minden isten s ámen, ami ehető volt, benne találtatott, és amit azonnal, olykor állva, kenyér nélkül kinyaltak. Egy pipeporc, alkotta Juci a szót, ha apró fasírtszerűségek sültek belőle, és bekapta. Vagy szmörtyös pipeporc, ha mártásban került az asztalra. De nyáron, ha gyakran esett, egyfolytában rókagombát, hiribet, meg nagyfehér lófing gombát ettek, azaz pöfeteget. Egyszer apa szedett egy 3 kilós pöfeteget. Akkora volt, mint tornaórán a legnagyobb gyógylabda. Ülben hozta haza, mint egy újszülöttet. Kék hátút vagy keserűt, amit ők is szedtek a hójában. Hiribre, a falusiak úgy mondták, hiribj. Az illatos, szivacsos vargányára a mama receptjeinek száma végtelen volt. És tavasszal rengeteg versengő salátát is szedtek az erdőben. Egyszer egy álló hétig friss bornyú húst ettek, ahogy az anyjuk mondta. Mert éppen azzal fizettek a mamának falun az ingóságok felértékeléséért. A költő az utolsó születésnapi bulin, amelyre még eljött, 2 rántott hirib közé, befogott egy szelet rántott bornyóhúst. Egymásra rakta. Hamburger, mondta elégedetten, és befalta. Csak pergelt grízzel nem lehetett becsapni a lányokat. Bármilyen tejfölös pirított fokhagymát rakott is rá a mama, erről mindketten kijelentették. Utálom. A bűzét is. És Lacika, a Bukarestben tanuló építészfiú, a lenti szomszéd, aki vacsoratájban gyakran látogatott hozzájuk, mindig elsütötte kedvenc fordulatát. Mi gumókat és gyökereket eszünk, és ájtatos képet vágott hozzá, mint egy erdei remete. És a sündisznós viccet is Lacikától örökölték. Az ő szülei gombáztak, Krisztina szülei csigát gyűjtöttek a temetőben. Pápaiék pedig nutriát tartottak, kolbászt csináltak belőle, és felfüstölték. De nagymama nem tudott kitalálni semmit. A nájmódi főzés, ahogy Kesszei uram nevezi a fejedelem asszony könyvében, idegen maradt tőle. Nem tudott megszokni, nem tud semmit kiokumulálni, sajnálkozott a mama, mert az anyja nem kogyvasztott, csak recepteket ismert. Ludaskása, mondta a rágós öreg tyúkból és rizsből főtt ételre, de az unokák nem kérdezték meg, hogy melyik volt benne a lúd, mert igazi ludat sohasem ettek. Az apjuknak volt ugyan, de nem engedte levágni. És nagymama a lánya főztjére, a pizzát is beleértve, sértetten megjegyezte. Hát én ezt az ételt nem ismerem. Nálunk ilyet nem főztek, és nem kóstolta meg a savanyú, tejfölös tőgylevest. Mama azt is faluról kapta, egy ügyfelétől. Egyébként finom volt, színhús, és a román pacallevest sem, a törülköző levest, ahogy Juci hívta. Egyék az oláok, mondta nagymama, és felháborodva mesélte, hogy a szomszédja török néni parizert főzött az almalevesbe, de ünnepekre a mamánál is meglett minden a szabályos recepthez. Hosszú gyűjtögetéssel a kisfagyasztóban előállt az ötfajta hús a szakszerű töltött káposztához, amelyben sokféle gyűl összve, mint Kesszei uram legjobb étkeibe. Legalúra a fazékba jön a füstölt szalonna bélésnek, disznó oldalas, mert az húsos is, meg kövér is. Egy szép nagy füstölt boka, de nem a futóka, az nem jó, mert azon nincs hús. Bár nagy szegénységben azt is raktunk. Ez megy mind az apró káposztás fazékba, a tőtelékbe őrölt hús, ebbe is kell egy jó füstölt boka. Na, ki van az öt? Számoltad? Magyarázta a mama. És csülök az nem kell bele? Kérdezett vissza a kisebbik. És a mama két hatalmas fazékban, egyikben sar volt, másikban töltelékek, két napig főzte az egészet. Tisztára egy holopotrida, olvasta Juci tagoltan a tudományos szakirodalmat, egy holopotrida, amelyet 92 összetevőből kell készíteni egy fejedelmi, vagy királyi, vagy elektori látogatás alkalmából, amikor a vendéglátó fejedelem asszony nagyban kétát ad. A mostani elektori látogatások alatt, amelyből évente, két évente Kolozsvárnak is kijutott, a boltok egész nap zárva voltak. Hogy a sorban állások ne rombolják a terebélyesedő, immár nehézipari, lakótelepekkel körberakott város képét. Az alkalmazottak pedig a város dolgozóival, az iskolásokkal és diákokkal együtt sorfalat állva integetnek a szamosfalvi repülőtértől a főtérig. Az elsősorban a vállalatok megbízható káderei, akik megakadályozzák, hogy levelekkel árasszák el a nyitott autóból integető párt. Ami viszont nem sikerült, a két tudományos munka, az újságban közölt táblázat és a régi szakácskönyv megjelenésének évében, az a holopotrida, amely ismertette Juci ebéd közben, mert ebéd közben is lehetett olvasni, 92 összetevőjéből, az ismert négy és két lábú állatokon kívül, berbécs, bornyú, kecskefiú, öreg tyúk és tyúkfi, valamennyi apró és nagyvad, meg madarak. Összvegyült továbbá tengeri kutya, közönséges tövises disznó, hód, mókus, tengeri nyúl, gyanver és bialhús, indiai disznó, pacsirta, seregé, sas, gödén, gém, daru, páva, gerlice meg habarnica, azaz tengeri pók. A tanításnak megfelelően minden mozgó és élő állat. Egy karakutya is, amely nevében ellentétben egy kárászfélét jelöl. Mert Kesszei uramnak fordítás közben igencsak meggyűlt a baja a vizek lakóinak magyar neveivel. Továbbá egy mormota is, mind külön-külön sülve és megfőve, fekete levekben és zöld vagdalt füvekben pécsinálva, végül egy nagy üstben káposzta levelek közé összerakva. Amihez jól kellett a szakácsnak forgolódni, hogy mind egybegyűjthesse. Mint a mamának az ötféle húst. Forgolódott is a mama, mert a holopotrida maga volt a nem egészen veszélytelen és ártalmatlan, talán a bölcs közreadó dr. Lakóelemér rejtett szándékát is tartalmazó, értelmes és világos tanítás Mózestől a mai napig arról az egyszerű igazságról, hogy minden, ami mozog, ehető. De azért mindhárman a havi egyszeri grillpartikat várták a legjobban. Más szóval készeiül a tyúkfi bankétákat. Amikor a mama fizetésnapján a Pata és a Beszterce utca sarkán lévő gospodinában, a háziasszonyról elnevezett talpon álló büfében az ügyes, tiszta háziasszonyok láncolata behálózta az egész országot, ahol egyébként csak halpépből készült fasírtot és savanyú, többnapos szalárdéböföt lehetett kapni, meg főleg kimért sört. Hárman egy egész helyben sült csirkét megvettek, hazavittek, és még a papírból megettek. Amely gyümölcsöző, pontosabban hústermelő kapcsolatot a gospodinával a mama 85-ben alakította ki, és gondosan havonta ápolta, mert akkor már nem volt meg apa kertje a tyúkfiakkal. A rendszeres csereárut a férfi és női fehérnemű, de főleg a nájlon harisnyabugyi képezte, meg közepes méretű kínai törölköző, amely az ortodoxoknak temetésekre kellett a falun használt hímzett kendők helyett. A toron ezen kínálták a kalácsot és a pálinkát. De egy hatalmas, vörös, virágos műanyag perzsaszőnyeg végleg megnyitotta a nagy éttermi frizsidereket. És nem volt olyan tizedike, hogy ne ültek volna hárman a negyedik emeleti konyhában egy csirke fölött. A két lány a legfinomabb résszel, a szárnyal kezdte, a sült csirkebőrrel, mert csirkeaprólékot kaptak a leggyakrabban, és ezért ezt szerették. A mama kedvence a hát volt, Juci a nyakat kapta. Sajnálkozására fejet nem sütöttek hozzá, a levesben főtt fejből hátborzongatóan tudta kiszippantani az agyat. A húga a püspök falatot. Aztán a combbal folytatták, de a mellett a végére hagyták, és már csak ímmel-ámmal ették a tiszta, tudományos szempontból is, és nagymama szerint is legértékesebb fehérjét, a színhúst. S a gyenge mellehúsán hárman osztoztak. A kisebbik mustárral is kente, úgy jobban csúszott a száraz, csont és bőr nélküli hús. És Juci még a csontokból is kiszopogatta a velőt, és csak aztán adta oda kegyesen a macskáknak, hogy tovább rágják. És még hárman együtt sokáig maradtak a konyhaasztalnál, a tyúkfi bankéta láthatatlan maradványai után. Mert hárman együtt lenni egy sült csirke fölött ritka ünnep volt. Végül, mint ebéd utáni áldást, Juci felolvasta a zárszót, és mint egy hálát mondtak, hogy ezt pedig azért híják holopotridának vagy alaputrétának, hogy sokféle gyűl összve, s jó király, császár, fejedelem és urak elejébe adni.